Nők a világon. Nem volna semmi izgalom az életünkben. És mit ér az élet izgalom nélkül? A rostokból Várnemündébe vezető országúton egész autókaraván száguldott. A rostoki taxivállalat 6 kocsija. Az elsőben, amely fényszóróival messze bevilágította az éj homályába merülő utat, egyetlen magányos utas ült. Fehér szakállal, sötét szemüveggel. Félrehúzta a tolóablakot, amely elválasztotta a sofőrtől. Gyorsabban, parancsolta. Nem mindenki időmilliomos, mint maga. Ha felmászunk egy fára, attól még nem érkezünk meg hamarabb Várnemündébe, ellenkezett a sofőr. Gyorsabban, csattant fel az úr, és semmi feleselés. Megtérítem a fát is. Visszanézett a kocsi hátsó ablakán. Az 5 autó libasorban söpört mögöttük. A második kocsiban Storm, Achtel és Karsten urak foglaltak helyet. Továbbá egy díjbirkózó küllemű negyedik. Roppant termetében volt valami bikaszerűség. A nyaka, mint egy fatörzs. Dohányoztak és halkan beszélgettek. Ocsmány szokásai vannak a főnöknek, szögezte le Philipp Achtel. Ha már kihurcolásznak ének idején, legalább mondják meg miért. A főnök tudja, amit tud. Nyilván nem szórakozásból rúgta fel a tervet, foglalt állás Karsten. A díjbirkózó esetlenül bólogatott. Nekem az az érzésem, hogy ma éjszaka sor kerül még egy kis bugyóra. Felőlem, vigyorgott Philipp Achtel, csak hogy én gondolkozó észlénynek tekintem magam, és ragaszkodom hozzá, hogy ismerjem az összefüggéseket. Elvégre nem vagyunk mi rendőrök. Sőt, éppen ellenkezőleg, röhögött Storm. Nekem aztán tök mindegy, hogy kit nyírok ki, és miért, jelentette ki a birkozó bajnok. Fontos, hogy megkapjam érte a dohányt. Roli, vigymálta le Achtel úr.
Te menj, mit hőzöngsz itt?
Ripagodott rá Karsten. A főnök tudja, mit akar. Akár az orrodra köti, akár nem. Egy ilyen vörös orra amúgy sem szabad kötni semmit, állapította meg Storm. A várnemündei mulatóban egyre emelkedett a hangulat. Csak úgy özönlöttek be a különféle jelmezekbe bújt vendégek. Voltak, akik spanyolnak öltöztek, mások tengerésznek, ismét mások ógörögnek, illetve órómainak. Sőt, beállított néhány rokokó főnemes is. A csillárok közt színes kreppapírszallagokat veszítettek ki. A tömértes sarokból, páholyból, beugróból szerpentin kígyózott a parketre. A mulatót nyilván valamely fölöttébb regényes ízlésű építész tervezte, csak úgy hemzsegtek benne az apró lépcsőházak, csendes zugocskák, ékes oszlopok. Bujócskázni például eszményien lehetett volna itt. A muzsikusok roppant szenvedéllyel húzták a talpalávalót, s noha Iréne a zenekartól igen távol eső asztalt választott, alig hogy leültek, Külcpapán már is erőt vett az álomkór. A fiatalok nevetve ültek mellette, és eltökélték, hogy örködni fognak álbai felett.
Előre figyelmeztettelek benneteket, siránkozott az öreg. Sejtelem sincs, mi az összefüggés a kettő között, de ha zenét hallok, rögtön kikészülök.
Nem hiszem, hogy ez a zenei érzék hiányosságának következménye lenne, jegyezte meg udvariasan Struve. Inkább úgy vélem, a fáradékonyság Külcúrnál a komoly muzikalitásból ered.
Így van, örült meg az idős hentes. Pontosan így. És minél komolyabb a muzikalitás, annál fáradtabb leszek.
Na, de most már takarodjatok táncolni. Ne szórakoztassuk inkább, kérdezte a lány. Eszedekbe ne jusson. Na, lódoljatok már. A fiatalok felálltak, elkígyóztak az asztalok között, és miután lebotorkáltak néhány lépcsőn, eltévedtek egy csomó sötét zugban, eljutottak a táncparkettig. Éppen egy angol keringőre érkeztek.
Úgy látom, ezt a mulatót a 20. század valamelyik gótikus mestere építette, nézelődött tánc közben a fiatalember.
Maga ért a gótikához? Kérdezte a lány.
Nem annyira, de a 20. századhoz sem értek semmit.
Az angol keringőnek sehogy sem akart vége szakadni. Amikor a zenekar csodálatos képen mégiscsak befejezte, a közönség addig tapsolt, míg rá nem zendítettek egy tangóra. A dobos elénekelte a szöveget is, amely kétségtelenül úgy született, hogy a szerző összezagyválta egy tucat korábbi sláger sorait.
Szakasztott, mint egy vegyes felvágott,
bosszankodott Iréne.
Olyanok is kell lennie,
oktatta ki a fiatalember. A közönség újra meg újra hallani akarja a régi dalokat. Éppen ezért a slágergyárosnak semmi igazán eredetit nem szabad leírnia. Még ha történetesen tudna sem. A tangó végén visszasétáltak az asztalhoz. Kürcz papa békésen szundikált. Valahányszor kifújta a levegőt, ősz bajuszának szálai megremegtek. A fiatalok egy darabig nézték, és hallgatták. Ne szállítsuk ágyikóba az öreget, szólalt meg Struve. Ebben a pillanatban Kürcz papa kinyitotta a szemét, és tanácstalanul méregette az élvhajház környezetet.
Vagy úgy, szólalt meg végül.
Hamarjában nem is tudtam, hol vagyok.
Még valamit akart mondani, de hirtelen kigúvadt a szeme, és úgy elkerekedett, mint egy babáé.
Ájult rémülettel merett az asztalra. A fiatalok követték tekintetét, Iréne mészfehér lett.
De hát ez lehetetlen, suttogta rekedten.
Az asztalon egy kis csomag hevert. Ugyanaz a kis csomag, amelyet a komphajón egy hamis vámhivatalnok Kürcz úrtól ellopott. Az öreg a fejéhez kapott.
Alszom még, ugye?
Ebegte.
Nem,
világosította fel Rudi Struve.
De mitől lettek ilyen izgatottak?
Kürcz papa odahajolt hozzá, és a félelmetes kis csomagra mutatott.
Ez itt a hamis miniatűr, sustorogta titokzatosan.
Struve Trauri kisasszonyra nézett. Az bólintott.
Sőt, egy levél is van mellette,
észlelte Kürcz papa, már nyúlt is érte. A fiatalember odaintette a pincért, aki éppen az egyik oszlopot támasztotta.
Nem látott az utóbbi percekben idegen szemét az asztalunknál? Semmi feltűnőt nem vettem észre, uram.
Esetleg küldönc hozott nekünk valamit?
Tudomásom szerint nem, uram.
Rendben van, fejezte be a kihallgatást Struve. Köszönöm. A pincér visszavonult. Az idős Dalia előhalászta zsebéből olvasó szemüvegét és kinyitotta a borítékot. Miközben orrára bigyeztette szemüvegét és kihúzta a borítékból a levelet, csak úgy remegtek az ujjai. Széthajtogatta a papírt, és elolvasta a ráírottakat.
Kétségtelen, szólt az írás, hogy mi hozzáedződtünk a pimasság legkülönbözőbb fokozataihoz, hanem az is kétségtelen, hogy amire ön vetemedett velünk szemben, az már az arcátlanság teteje. És még ön akarja, hogy tisztességes embernek tartsák. Szégyelje magát! A viszont látásra!
Az öreg átnyújtotta két társának a levelet. Bármilyen komor volt a helyzet, Struve nem állta meg nevetés nélkül.
A csirkefogók meg az erkölcsi megbotránkozás! Már csak ez hiányzott. Egyre szebb lesz a dolog.
Iréne Traurig sápadtan és szótlanul ült a sarokban, erősen magához szorította táskáját, tekintete félénken kóvályogott ide-oda.
Kürcz úr mélységesen felháborodott. Még hogy én szégyelljem magam? Dühöngött. Ilyet még életemben soha senki nem merészett mondani nekem. És éppen ezek a kötélre valók legyenek az elsők?
Hirtelen elhallgatott. Majd becsületesen hozzátette. Azon kívül magam is szentül hittem, hogy a miniatűr valódi.
Ezt feltétlenül mesélje el majd a fülkében ismerőseinek, ha legközelebb találkozik velük.
Tanácsolta mosolyogva Rudi Struve. Egyébként úgy látszik, a mi kis rablóbandánk nagy híve a levelezésnek. Biztatóan intett Kürcz papa felé. Már én is kaptam tőlük postát.
Mikor? Ma délben. Mialatt a komphajón egy kicsit közelebbről is szemügyre vettem az ön fülkéjét. Titokban bokrétát tűztek a kalapom mellé.
Erről volt szó tehát, csodálkozott Iréne.
Magát is értegették, firtatta Kürcz papa.
Nem, csak figyelmeztettek.
Miért nem mondta meg nekem már a vonaton az igazat?
Kérdezte Iréne.
Ugyan mire lett volna jó?
A fiatal ember elmosolyodott.
Csak ette volna miattam az aggodalom.
Vagy te nem,
világszép király kisasszony?
Vissza akarok menni a szállodába, jelentette ki izgatottan Iréne. Most rögtön visszamegyek a szállodába. Egy másodpercig sem maradok itt tovább.